Jó, hát Isten hozott mindenkit. Az a várakozásunk, hogy Isten fog szólni hozzánk ma reggel. Drága Szent Atyánk, köszönjük neked a kegyelmedet, a csodáidat. Köszönjük azt, hogy mi megismerhettünk téged. Te kijelented magad nekünk. És azt, hogy pontosan elmondtad a te gondolataidat. És ismerni téged az egyet jelent azzal, hogy élni, hogy gondolkodni veled, Uram, az elfogadni az életet, és elfogadni a megbocsátást, a kegyelmet, és a te bölcsességedet. És kérünk arra, hogy szólj ma hozzánk természetfeletti bölcsességgel, túl a mi értelmi képességeinken, hanem szólj a szívünkhöz, Uram. Szólj olyan dolgokat, amelyek nem érthetőek, esetleg még a racionális, józan gondolkodású embereknek sem, hanem te túlmész még azon is, Uram, és te tágítod a mi elménknek a korlátait. Te mutatod meg nekünk a valódi lehetőségeinket. Szeretnénk ismerni ezt, szeretnénk ismerni téged. És tényleg nem kevesebb a várakozásunk, mint hogy te személyesen fogsz szólni, Uram. Pont azokat a szavakat, amelyekre szükségünk van, hogy halljuk. Válaszokat várunk tőled, Uram. Bátorítást várunk tőled, Uram. És az, hogy eleveníts meg minket, a testünket, a lelkünket. És köszönöm, Uram, hogy számíthatunk a te hűségedre, számíthatunk arra, hogy te, amit megígértél, azt megtartod, és te mindezeket megígérted. És csak segíts nekünk hallani, segíts nekünk elfogadni, segíts abban, hogy meghalljuk a te hangodat. És imádkozok mindazokért is, akik most nem tudnak itt lenni, de szerettek volna jönni, vagy aki tervezte, hogy jön, csak valami miatt nem tudott, hogy szólj hozzájuk is, Uram, és munkálkodj, hogy minden ember szívében, munkálkodj a szívükben. És még szeretnék imádkozni a Sanyiért is, hogy te adj neki erőt a Zozival, te adj neki bátorítást és összpontosítást, erősítsd meg őt, áld meg a családját, Uram. Köszönjük a lefektetett életét, amiből táplálkozhattunk, és fogunk is még. És köszönjük, hogy a te életed az, ami itt közvetítésre kerül. Ezt várjuk a mai nap is. Most ebben a pillanatban. Drága Úrunk, a te szent nevedben kértük ezt, Jézus. Ámen. Ámen. Oké. Okay. Rendhagyó módon akkor szerintem folytatnánk az Efézusi levélből való gondolkodást, és annak az alkalmazásának a keresését, és Isten titkainak a kifürkészését, amelyet kijelentett nekünk. És ezt mondta nekem tegnap, hogy Isten ebből erre hívta fel a figyelmem, mondom így, hogy nem nőhetsz túl azon az életedben, amennyire a saját gondolkodásod meghatároz téged. Úgy értem, hogy a saját gondolataidon túl nem tudsz nőni. Azok korlátoznak be téged. És aki tanult ilyen vezetésről, az biztos hallott már erről, hogy a vezetésnek is vannak szintjei, és hogy a vezetés az, ami ugye megadja nekünk ezt a hatástöbbszörözést. És ha nincs meg ez, nincs meg valakinek a képessége rá, vagy még nem fejlesztette ki, akkor bekorlátozza a lehetőségeit. De most csak a személyes életünkre vetítve ugyanez, hogyha ahol vagyok, valószínű eléggé meghatározza azt, hogy én hogy gondolkodom, illetve fordítva, a gondolkodásom miatt tarthatok ott, ahol tartok. És nem kell persze kétségbe esni, bármilyen szinten is vagyok, mert mindig van lehetőség változásra, előrelépésre. De az életem jelenlegi állapota nem léphet túl azon, amilyenek a gondolataim. És a Biblia is mondja példabeszédekben, azt hiszem, hogy a 24-ben vagy 23-ban, hogy ahogy az ember a szívében gondolkodik, olyan ő. És ezt szeretné Isten. Úgy értem, mindenki ezt szeretné, az ördög is ezt szeretné, hogyha itt változnánk. De Isten pedig olyan változást szeretne előidézni, ami számunkra így még felfoghatatlan, amíg oda nem érünk. Tehát ki akarja tágítani a lehetőségeinket, legalábbis a lehetőségekről alkotott fogalmainkat. És lehet, hogy most úgy gondolom, úgy gondolod, hogy meg tudod, hogy mire vagy képes, tudod, hogy miben vagy jó, tudod, hogy mik a te lehetőségeid. De az ember, amikor Istennel jár, akkor ezt kell mondjam, megtanulja, hogy kicsinyesen gondolkodik a legtöbbször. Még a legnagyobb, legfantáziadúsabb elképzeléseink is kicsinyesek. Ahhoz képest, amit Isten eltervezett számunkra, és amiről ő beszél nekünk. És az ember szeretne, legalábbis aki értelmesen gondolkodik, szeretne élni a lehetőségével, szeretne a maximumon élni, amit a lehetőségei megengednek. De a gond az általában ott van, hogy nem vagyok tisztában a valódi lehetőségeimmel, nem vagyok tisztában azzal, hogy valóban ki is vagyok én, és hogy ebbe lehet növekedni. Ez ugye nem nagyon egyszerű. Egyszerű is, meg ugyanakkor egy kicsit misztikus is. Egyszerű, mert igazából a képlet az, hogy tölts időt Istennel, hajj tőle, és merd elhinni, amit mond. Ehhez persze kell alázat. Merd elhinni, hogy ki vagy. És erről beszél Efézusi levél, és ez csak egy ilyen előkészítés, hogy Isten csak egyet kér, és a zsidók 11.6-ban azt mondja a Biblia, hogy csak hitáltal lehetünk kedvesek Isten előtt, csak aki hiszi, hogy ő létezik, és hiszi, hogy amit mond az igaz, az lehet kedves Isten előtt. És persze nem azt mondja, hogy aki ezt meg ilyen teljesítményt ér el, ennyi meg ennyi evangelizál, vagy nem is tudom, ennyi pénzt keres, nem, hanem az, aki hiszi azt, amit ő kijelentett. És ez egy nagyon érdekes dolog. Tényleg a mindennapi életünk minőségét, az ezt tudja meghatározni. Ezt tudja legjobban javítani, hogyha ezt megértem. És nem tudom, ti hogy vagytok, de nekem, tudom, hogy a Sanyi is erről beszélt sokat, és én is ezt élem a mindennapokban, hogy egyszerűen nem jut idő ezekre. Tudom, hogy mit kéne tenni, tudom, hogy Istennel kéne időt tölteni, tudom, hogy hallgatnom kéne, hogy tök jó dolgok vannak ebbe a könyvbe, csak olvastam kéne, csak gondolkodnom kéne, és egyszerűen nem jut rá idő. Reggel elkezdjük a munkát, megbeszélés, produktum, kivitelezés, ügyfelek jönnek, telefonálnak, bármit csinálsz, tudod, vagy egyszerűen csak beleakadsz egy problémába, és kész, elment a napod. De egyszerűen fontos, hogy gondolkodjunk. Miért? Mert egyszerűen fejemben tisztáznom kell, hogy mik a legfontosabb dolgok az életemben. Mik azok a dolgok, amiket a legelőre kell tennem, és azokkal igenis minden nap kell foglalkoznom. Mert az élet az egyensúlyról szól. Ezt is lehet, hogy észrevettétek már, hogyha valami nincs egyensúlyban, elhanyagolom valamelyik területet hosszabb időre, akár a családot, akár ugyanúgy lehet, hogy a munkát is, vagy mondjuk ez kevésbé jellemző, a személyes, úgymond megújulásomba való befektetésemet, igazából vagy a fizikai testemmel való foglalkozást, ugye egy rendszeres edzést, valamilyen szinten, nyilván képességeimhez mérten, akkor annak meg lesz a hatása. Tehát ha az egész ez nincs egyensúlyban, hanem el van tolódva az egyik irányba tartósan, annak káros következményei vannak. És ezért fontos az, hogy az ember tisztában legyen, hogy én tisztában legyek azzal, hogy mik a legfontosabb dolgok. És ehhez gondolkodni kell. Nem is tudom, melyik híres ember mondta, hogy az ember bármit megtenne, csak azért, hogy ne kelljen a legnehezebb dologgal foglalkoznia, azzal, hogy gondolkodjon. A gondolkodás tényleg az egyik legnehezebb dolog. Bár kívülről nézve nem olyan nehéz. Tudod, ülsz, így mit csinálsz? Most végzem a legjobban megterhelő munkát. Gondolkodom. És ez a kísértés a nap, mint nap, hogy úgy szaladjak végig a napomon, hogy minimális időt gondolkodok. vagy legalábbis a legfontosabb dolgokról nem gondolkodok. És hogy mik a legfontosabb dolgok? Abba segít persze Isten igéje, szent írás, de úgymond be is írta a szívünkbe, az embernek van egy lelkiismerete, és a lelkiismeretem tudja, hogy mik lennének a legfontosabb dolgok. Persze vigyázni kell, mert becsapható vagyok. Ezt is mondja a Biblia, hogy Jeremiás könyve 17:9-ben, hogy az emberi szív az becsapható. Ezért kaptunk egy úgymond abszolút mércét, amihez mérhetem a gondolataimat. De ez a lényeg, hogy határozd meg, mik a legfontosabb dolgok az életedben. És ha van egy időtervezési módszer, ez Stephen Covey találta ki, és ő ezt mondja, hogy ne csak a hatékonyság fokozásán dolgozz, mert egy szintig elmehetsz, de hosszú távon az nem oldja meg a problémáidat, hanem ott kezd, hogy határozd meg, mik a legfontosabb dolgok, és azokat tedd előre. Van is egy könyve neki egyébként, először a fontosat, ez a címe. Egy időgazdálkodáshoz szóló könyv, szerintem nagyon-nagyon jó. És először a fontosat, határozom, hogy mik a legfontosabb dolgok. Például mond egy példát, hogy képzeld el a temetésed, és ott odajönnek a barátaid, a gyerekeid, tehát bárki, aki te csak el tudsz képzelni, és képzeld el, hogy mit mondanának rólad. Milyen ember volt. Törődött a családjával, jó barát volt, hűséges volt, lehetett rá számítani. És akkor kezd egy kép kialakulni bennem, hogy mik azok a dolgok, amelyekkel minden nap foglalkoznom kéne. Mik azok a dolgok, amelyek, ugye, ha halogatok, vagy nem csinálok, akkor egy idő után azt veszem észre, hogy elment az életem, és nem éltem. És ez még az Isten nélkül élő emberek is, úgy értem, akik nem hisznek Istenben, még azok is képesek arra, hogy ezt megértsék. Hát akkor szerintem, akik hívők, akik már ismerik az igazán legfontosabb dolgokat, azok sokkal inkább kell, hogy ezt értsék, és gyakorolják a mindennapjainkban. És itt magamra gondolok nyilván, és magamnak is beszélek, mert ugye ez ember ebbe nem jó. Nem tudom, ki az, aki ezt tökére fejlesztette már, hogy mindig azt csinálja, amivel foglalkoznia kell, és nem volt még olyan sose, hogy azt mondta volna, hogy valamit félretettem, ami fontos lett volna. Szerintem mindenki hibázik, de hogy ez nem ez a baj, mert ahogy itt Efézus levélben is ír róla a Biblia, Istennek végtelen nagy kegyelme van. És tudja, hogy mi emberek vagyunk, tudja, hogy nem vagyunk mindenhatóak, nem vagyunk mindentudóak, és azért a megbocsátásra szükségünk van, a kegyelemre szükségünk van. És ő persze ezt adja nekünk bőségesen. Gondolkodjunk minden nap ezzel, hogy mik a legfontosabb dolgok, és osszuk be előre egy hétre az időnket, hogy ezeket a fontos dolgokat beletesszük, és aztán e köré szervezzünk mindent. És persze időszakokra, rövidebb időszakokra lehetséges az egyensúly felborulása. De ha ez tartós, akkor az életem meg fogja sínyleni egyszerűen ennyi. És ez csak a valóságból eredő alapelv. Egyszerűen az ember ilyen, egyensúlyba kell maradnia. És nézd meg a természetet, egyensúlyba kell maradnia, hogy működjön. Ahogy ez felborul, nem működik. Az ember minden erejével küzd, tudatosan vagy öntudatlanul is, hogy ezt felborítsa. De Isten pedig az, aki ezt egybe tartja. De ugye próbálták már utánozni, próbáltak kiegyensúlyozott ilyen ökoszisztémákat megalkotni, és nem sikerült. Mert ezt tényleg Isten csinálja. Isten rakta össze, hogy szükségünk van szellemi megújulásra, szükségünk van a lelki megújulásra és a testi megújulásra. És az életünknek ezek a területei egyensúlyban legyenek. Egyiket elhanyagolom, akkor a másik megsínyli. És ez fontos. Valamelyik sportoló mondta ezt, hogy ahhoz, hogy eredményt érjen el, tudta, hogy mi a fontos dolog, és bármennyire is nagy volt a kísértés, hogy mondjuk ne edzen, fáradt volt, meg más problémái voltak, de tudta, hogy mit akar elérni, és azokat mindig betette az edzéseket, és azokat nem hanyagolt el, és jó eredményeket ért el. És ez mindenre igaz az életben. Csak a megfelelő dolgoknak ott kell lennie. És mondom, most a szellemi tápláléknak az elfogadása, a szellemi megújulás az, ami egy nagyon fontos dolog, és ami nagyon könnyen el tud így a harmadrangú dolgok közé kerülni. Mert a hatás az csak később jelentkezik. És ugye biztos mindenki hallott már ilyen statisztikákat, hogy megkérdeztek idős embereket, hogy mit csinálnának jobban, hogyha újra fiatalok lehetnének, és legtöbbjük, 90%-uk, vagy talán még több, mindegyik azt mondta, hogy másképp csinálna a dolgokat, több időt töltjen a családjával, kevesebbet a munkával, több időt fordítana az önmagába való befektetésre. De hogy ez egyszerűen nem kell, hogy így legyen, egyszerűen csak el kell gondolkodni minden nap, és szerintem ez csak akár néhány perc, negyed óra, egy óra, mondjuk ez nekem egy óra kell, hogy így rájön az agyam, hogy minden reggel vagy mielőtt belekezdek így a mindennapokba, ezt így csináljam. És aztán tényleg kellenek akár egy hétvége, vagy egy hét, amikor az ember így kikapcsol, és hogy ez megint csak fontos, különben lemerül. És lehet, hogy ez nem újdonság nektek, de nekem ebben az volt az újdonság, hogy erről minden nap kell gondolkodnom, minden nap át kell gondolnom, különben egy idő után azt veszem észre, hogy már nem így élek. Nem a fontossági sorrendem szerint élek, hanem, ahogy mondjam, ezt mások fontossági sorrendje szerint élek, ami nem jó. Oké. Kiadja meg nekem a bölcsességet, hogy eldöntsem, hogy mi az igazán fontos. Jakab 1:6 azt mondja, hogy Isten, kérd el, kérjek. És ezért a másik, ami fontos, hogy az ima. Az ima ugye nem egy vallásos szertartás, amit kötelező minden nap megcsinálunk, mint a muszlimoknak, ugye nekik azt hiszem napi 5-ször kell imádkozniuk, hanem mindig azonos időbe, egy bizonyos pont felé fordulva, és ugyanazokat a szavakat, nem. Az ima az nekünk egyszerűen csak egy bensőséges idő Istennel. És talán ez egy jó kiinduló pont lehet egyébként a fontosság, az igazán fontos dolgoknak a meghatározásához. És nyilván ezzel együtt, amit itt eddig hallottatok az előző eredményes élet találkozókon, vagy üzletember találkozókon, és ez a másik, hogy biztos nagyon sokan így hallgattok üzeneteket, amikor mentek autóval, vagy sétáltok, vagy bármi, és ez egy szuper dolog, nem? És ez kell. Egyszerűen az ember így éhezik enélkül, egyszerűen nem tudom, ilyen, tényleg olyan, mintha éhes lennék, és nem fizika, érzem, hogy nem a gyomrom éhes, de olyan, ugyanaz az érzés, hogy éhes vagyok. Éhes vagyok. És ez egy figyelmeztetés, ugye, ahogy a szervezetem küld a figyelmeztetést, hogy éhes vagyok, ugye mondjuk egy szellemem is, az emberi szellemet kommunikál feléd, és csak vedd komolyan, hogyha éhes vagy, akkor egyél. És Máté 4:4-ben ugyanezt mondta Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével, és az, ami megelégíti a szellemet, és ezen keresztül a lelket, és igazából ezt az orvostudományban ez már elismert tény, hogy a betegség ugye 90%-a, vagy még több, az a lelki eredetű. Tehát ha a lelkem rendben van, akkor a testem is nagy valószínűséggel, úgy értem, a fizikai problémáktól mentes lesz, de Istennek van terve a betegségekkel, de ez egy másik téma. Tehát ha beteg vagyok, az még nem azt jelenti, hogy tudod, valami nagy gáz van szellemileg, mert erről már beszélt sokat Sanyi, most nem akarok belemenni, pedig egy érdekes téma egyébként, de oké, csak annyit, hogy Isten, és igazából erről szól, amiről szeretnénk beszélni, hogy Istennek van egy célja velünk. Az élet ez nem úgy működik, hogy én kitalálok magamnak egy célt, és akkor élem azt, amit szeretnék, hanem van egy teremtő, aki nekem eltervezte, hogy mi a legjobb, aki lát mindent, az összes lehetőséget számba vette, az összes emberi életet, mindent, és azt mondta, hogy összeraktam neked egy életet, ami neked a legjobb, és aminek a célja, hogy Jézus Krisztust, vagyis hát Isten dicsőítse, őt emelje magasra, rámutasson. Azt akarja, hogy egy ilyen életünk legyen. És a betegséggel lehet egy célja. Volt egy misszionárius, aki lebénult, megvakult, és már hívő volt, hívőként. És sok ember mondhatná, hogy biztos valami bűn volt az életében. Nem gondolom. Mert az ember annyi emberre volt hatással, ilyen állapotban, tolószékben elment Azerbajdzsánba, és százak, ezrek tértek meg általa Istenhez, fogadták el az örök életet. És amikor beszélt, akkor az ember csak így megtelt örömmel és bátorítással. És tudod, döbbenet. Erre egy illusztráció, hogy a betegség az nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami nagy gáz van. Lehet, hogy azt, hogy Isten rendelte. Lehet. De ugyanakkor azt is jelenti a másik oldalról, hogy a szellemem, ha táplálva van, akkor az egészség az végig fog jönni, az átemlik a lelkembe, és a lelkemből a testembe. A baltimori volt vezető pásztor Stevens utána nézett ezeknek, több száz könyvet olvasott, és kórházi jelentéseket tanulmányozott, és ezt találta, hogy hívők, akik tényleg újjászületett hívők voltak, és egyszerűen sokkal gyorsabban meggyógyultak, és egyébként meg sokkal egészségesebb volt a szervezetük, összehasonlítva bármilyen más emberrel, még a legedzettebb sportolóival is. És olyan sportolókról nem kell beszélni, mert lehet túlzásba vinni, és az ugyanolyan káros. Most egy csomó példát látunk már erre. Oké. Okay. Én nem vagyok egészségügyben annyira járatos, nem beszélek többet erről. Vannak itt, akik nálam ebben okosabbak. Ezeket csak tapasztaltam, és én is hallottam okosabb emberektől. Oké, és akkor nézzük meg egy gondolatot az Efezusi levélből még. Azt mondja, 9. verstől olvasom, jó? Azt mondja, hogy mert úgy tetszett neki, mármint Istennek, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, Jézus Krisztusban, az ő benne. Az idő teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ez egy nagyon bonyolult összetett mondat. És múltkor azt hiszem már részben erről beszéltünk, Sanyi említette, és beszélt róla, de a legvégéről szeretnék beszélni, és azért olvastam fel az egészet, hogy így érthetőbb legyen. Hogy Isten valamit kijelentett. Miről? Arról az idők teljességének egy rendjéről, amikor egybefoglal mindeneket, ami a mennyben van, és azt is, ami a földön van. És később, Efézus 2-ben ezt meg is magyarázza nagyon részletesen. Képzeld ezt, hányszor kéne elolvasni, hogy ezt így értsem, ezt a mondatot úgy egészen. Szerintem még sokszor. De a lényege ennek annyi, hogy lesz egy nap, amikor az életünk véget ér, és akik újjászületett hívők voltak, azok egy hihetetlen átalakuláson mennek át, egy pillanat alatt, 1 Korintus 15:54-55 szerint. Mégpedig az, hogy egy szempillantás alatt elváltozunk, a testünk, a régi testünk helyett kapunk egy vadonat újat, ez már ilyen skifi, ez már ilyen Superman történet, és egyek leszünk Istennel teljesen, úgy értem, tapasztalatilag is. A Biblia ezt mondja, hogy helyzetileg már mi egyek vagyunk ővele. És ez megint egy ilyen, mi ez? Tudod, ez ilyen New Age, vagy mi, hogy te Isten vagy, és nem, ez a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy van egy mindenható Isten, és neki ez a terve, hogy eljön egy pont, amikor te teljesen egyé válsz vele, tapasztalatilag is. Azt mondta, hogy te már része vagy neki, te már a Szent Háromságnak a tagja vagy, te vagy a fiúnak a menyasszonya, ugye te, mint mi hívők összessége. És megint, micsoda, mi vagyok én, kinek a milyen? A fiú, ez nem azt jelenti, hogy Istennek van egy fia, tudod, Istennek van egy felesége, és aztán van egy fia is. Egyébként a mormonok ezt tanítják, hogy a Jézus Istennek a fia, és Sátán is, Lucifer is Isten fia, és Jézus és Sátán testvérek. Na nem, ez hülyeség. Ez Joseph Smith. És nem, a Biblia nem ezt mondja. A fiú az egy cím. A fiú az egy rang, az egy pozíciója Jézus Krisztusnak a Szent Háromságon belül. Az ő kapcsolatukra utal. És ugye a Szent Háromság, ez is egy érthetetlen fogalom, de egy példa, ami nekem itt segített kicsit megérteni, hogy az olyan, mint hogy én lehetek egyszerre férj, lehetek fiú, és lehetek apa is. Tehát, hogy három szerep. Annyi a különbség, hogy én egy személy vagyok, de Isten három személy, három különböző személy. Ilyet nem lát sehol. Csak a Bibliában jelenti ki magát így Isten, de ez egyetlen valós magyarázat a sokszínűségre, ami jelen van a világunkban, hogy Isten egy sokszínű Isten, és a szeretetre, hogy honnan jön a szeretet. Ha Isten önmagában lenne, akkor nem lenne értelmezhető, hogy önimádó Isten lenne, de ez a rejtélyes fogalom, ez a Szent Háromság, nagyon sok mindenre magyarázatot ad, ugyanakkor nagyon sok kérdés vett fel. Oké, tehát itt a fiúról beszél, a fiú pedig, ez egy pozíció, a Szent Háromság egyik tagjának a pozíciója, a kapcsolata az atyával, mégpedig az, hogy ő aláveti magát az atyának, és persze teljes összhangban vannak, és mind a hárman mindent tudóak, és mindenhatóak, és mindenütt jelenvalóak. Itt azt szokták mondani, hogy kimegy a biztosíték. Ezt nekem nem mond, tehát ilyen nincs. De van. És az ember eljut odáig, hogy azt kell mondja, hogy tényleg, ennek igaznak kell lennie. És meg fogjuk látni nem sokára, hogy a Szent Háromság hogy is van pontosan. De hogy a fiúban az a terv, hogy minden ember egységben lesz. Minden ember ugye most önálló teremtés, szabad akarattal, vágyakkal, tudod, tervekkel, éli az életét, 6 milliárd ember a Földön, mindenféle körülmények között. És Istennek van egy terve, hogy ez egész egy lesz, és mi egységben leszünk. És egyébként, ugye, hogyha például ha vezető vagy, akkor ezt is tudhatod, hogy tapasztaltad, hogy csak úgy működnek a dolgok, úgy mennek előre, hogyha egység van az emberek közt. Ha széthúzás van, akkor az egész munka, az lassú, lehet, hogy el se készül. Egyszerűen kell az összefogás, kell az egység ahhoz, hogy működjenek a dolgok. És nekünk már itt a Földön megvan ez a kiváltságunk, úgy értem, hívőként, hogy ilyen egységben legyünk. És erről szól ugye a gyülekezet. A gyülekezet nem egy ilyen parti vagy klub, amikor így összejönnek az emberek, hanem mi egybe vagyunk szerkesztve, ezt lehet mondani. Úgy, ahogy a kenyérben bele vannak sütve, a magok persze le vannak őrölve, és össze van sütve, és egy. De ott vannak benne egyesével, de mégis egy. És valahogy így, ez egy kép a gyülekezetről, hogy valahogy így egy. És a hívő emberek közössége ilyen egy. És az egész, ez benne van Istenben. Tudom, kicsit absztrakt ez a fogalom, de remélem nem mindannyiótoknak. Mi kell ahhoz, hogy valaki közel jöhessen Istenhez? És erre mindenféle vallásos koncepciók vannak. Ugye, be kell tartani a 10 parancsolatot, muszlimoknál 5-ször kell imádkozni, böjtölni, alamizsnát adni, és van ez 5 pillére az iszlámnak. Aztán ugye a Jehováknál is megvan, ennyi embert kell neked Istenhez vezetned, és akkor benne leszel a 144 000-ben talán, és akkor jó lesz neked. Vagy a mormonoknál is megvan ez egy ilyen teljesítmény mérce, ami alapján te majd előre lépsz, és gyakorlatilag te is Isten leszel, kapsz egy bolygót, ott lesznek feleségeid, és élsz az életed. Ezek a koncepciók. Oké, mi van még? Van még a Biblia kijelentés, ami azt mondja, hogy nem tettek által, Efézus 2:8-9, nem a mi tetteink által, hanem a mi hitünk miatt. Az, hogy mi egyszerűen csak elhisszük az igazságot. Elfogadjuk alázatban, hogy Jézus Krisztus Isten, És ez a pont, ez a döntés elég ahhoz, ez a szabad akaratból hozott döntés, hogy tagja legyek ennek a nagy egésznek. És Isten senkit nem zár ki. Az volt a vágya, hogy mindenki beletartozon ebbe a csoportba. És ugye János 3.16-ban talán a legismertebb Biblia vers, ugye, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy bárki, és ez a fontos szó most, hogy bárki, aki hisz ő benne, el ne vesz, hanem örök élete legyen. Bárki. És nem bárkiért, úgy értem bárki, tehát mindenkiért meghalt, mindenkiért az életét adta, senkit nem rekesz ki, senkinek nem mondja azt, hogy te nem vagy elég jó, még bele kell húznod majd akkor, hogyha elég jó leszel, akkor jöhetsz, hanem azt mondja, hogy te egy hitbeli döntésre vagy attól, hogy része legyél ennek az egésznek, hogy hozzám tartozó legyél. És hogy hozzá tartozunk, az nem csak egy ilyen, na jó, tudod, egy ilyen plusz kártya a noteszembe, vagy mi ebbe a paketembe, hogy én tagja vagyok a bridge klubnak, a golf klubnak, most meg Isten klubjának is, hát tök jó, kapok 10%-ot mindenhol, meg ingyen bejöhetek ide, nem, hanem ez egy kiváltság, és ez a kiváltság már most jelent neked kiváltságokat, és az igazi megtapasztalás ennek majd, vagy úgy értem, egy még teljesen megtapasztalása, az a halálunk után lesz. De most is van, tehát ezt nem mondom, hogy ez nem igazi, nem ez a jó szó. Most csak egy töredékét tapasztaljuk meg azzal, hogy mi történt igazából, mi történt, amikor mi igen mondtunk. Azt mondja a Biblia 2 Korintus 5-ben, hogy megbékélt velünk Isten, és mi is megbékültünk vele. Az ember megbékélt. És azt hiszem, erre van a legnagyobb szüksége minden embernek, aki még nem ismeri Istent, vagy aki már ismeri, hogy egyszerűen békességem legyen. Ez az egyik legnagyobb vágya az embernek, hogy békessége legyen. És visszavezethetők a problémáink ezekre a dolgokra, hogy egyszerűen nincsen békességünk. Nem vagyok békességben magammal, a mellettem lévővel, a szomszédommal, a munkatársammal, a feleségemmel, az anyukámmal, gyerekeimmel, és elsősorban Istennel. Nincs békességem, ezért hajtok, ezért küzdök, ezért próbálok tudod így pitizni, mint a kiskutya, hogy hát, ha Isten megkönnyülő rajtam, és majd jó tesz velem, vagy nem tudom, vagy egyszerűen csak megyek kőkeményen előre az életbe, mert csak azok aratnak eredményt, akik legyalulnak mindent, és mennek előre, de nem. Nincs békesség a szívemben, nincs békességem, nincs. Keresek valamit, amit nem találok, és próbálom helyettesíteni. Ugye ebben zseniális az ember. És az ördög egyébként, ez a szellemi lény, Lucifer, rengeteg, mondhatom azt, végtelen sok alternatívát kínál arra, hogy mivel helyettesítsem ezt a békességnek a hiányát. Tehát ezt a békességet mivel helyettesítsem. És tudod, élvezetek, tudod, depresszió, mind a két véglet ott van. Csak valamivel foglald el magad, csak ne ezzel, hogy ezen gondolkodj, hogy miért nincs nekem békességem soha? Miért nem érzem azt, hogy megelégedett lennék soha? Talán azért, mert még nem találtam meg a forrást, nem találtam meg azt, ahova vágyódik a szívem, a lelkem, ami be van írva ide belülre, és minden ember tudja, hogy szüksége van egy végtelen, örökkévaló, változhatatlan célra, egy változhatatlan kapcsolatra, és ez pedig a mindenhatóval való kapcsolat, Jézus Krisztussal való kapcsolat. És amikor az ember ezt így felismeri, és igen mond rá, tudod, akkor jön a megelégedettség, a béke, és a dolgok kezdenek megváltozni, és nem valami külső kényszer hatására, most beléptem ebbe a szektába, akkor így kell öltöznöm, ezt kell csinálnom, és nagyon sokan ezt csinálják, járok templomba, hogy jó legyek, hogy az emberek jót mondjanak rólam, aztán otthon ugyanúgy csinálom a kis dolgaimat. De nem, az a különbség, hogy ez belülről fakad, semmi külső kényszer nincs. Belülről jön az egész. És ez az a pont, amikor az ember, úgymond, amikor már újjászületik, és nap mint nap megtapasztalhatja ezt, És ugyanakkor a szabad akaratom miatt megvan a lehetőségem, hogy ne ezt válasszam, hanem azt válasszam, hogy éljek továbbra is ezekben az áll megoldásokban, ezekben a hamis reményekben, a hamis vágyakban, hogy majd nekem akkor lesz jó, hogyha majd meg lesz az. Én majd akkor leszek boldog, hogyha meg lesz az, vagy meg lesz nekem ő, vagy meg lesz ez a nagy a számítógép, autó, mit tudom én, ránctalanító, nem tudom. Nem, csak most így már házas tapasztalatémat osztom meg. És persze most nem csak a témákat illetően, nyilván mind a ketten hívők vagyunk, és ámulatos, tudod, hogy nem ez határozom az életünket, hogy megvan-e az a 20 000 forintos ránctalanító 15 mm-es szemkrém, vagy nincs. Fontos, és ha megvan, tök jó, de ha nincs, akkor sincs tragédia. Kész. Mert valóban én megelégedett és boldog lehetek ezek nélkül is. És ráadásban Máté 6.33, megkapjuk ezeket is. De ezek nem helyettesíthetik a békességemet, nem helyettesíthetik az én ezt a vágyamat, hogy vágyok valakire, aki engem szeret, tök mindegy, hogy én milyen vagyok. És itt erről beszél, hogy Istennek ezt tervezte el már a legelejétől fogva, erre gondolt, mielőtt megteremtett volna minket, hogy majd ide elvisz minden embert, el szeretne vinni, de hogy ez tökéletes legyen, ehhez kell szabad akarat. Viszont ha van szabad akarat, akkor nem lesz minden tökéletes. De szabad akarat nélkül csak robotok vannak, csak ilyen robotkutyák. A Sony-nak, meg a nem is tudom, Honda-nak vannak ilyen robotjai most. Na, nagyon élethűek. Most csináltak, melyen grimaszoló robotot is olvastam, tehát emberi formájú humanoid robot, aminek arckifejezései vannak. De megelégíthet ez bármikor engem, hogy csak így emberi szempontból, hogy egy robottal, a mobiltelefonommal, a számítógépemmel lehet olyan kapcsolatom, mint egy másik emberrel? Soha. Illúziója meg lehet. És sajnos csomó fiatal van, és tudom, mert én is ebben nőttem fel, hogy ezek a virtuális dolgok így megelégedést nyújtsanak. Tudod, vannak emberek, akik ilyen szerepjátékokat játszanak, és tök mást mutatnak magukból, mint amilyenek ők valójában. És ez nagyon egészségtelen, és persze a kapcsolataik megsínlik. Tehát egy állarc van, és az állarc az elég biztonságos, mert a legközelebbi ember is 10 km-re van hozzám, és ő is a drót másik végén, és ha kellemetlenkedik, akkor csak cancelt nyomok, kikapcsolom. De amikor itt vagyok szemtől szembe, és például a házasság ugye az egyik ilyen dolog, ahol az ember nap mint nap szemtől szembe szembesül ezekkel, ott már az állarcok leomlanak, eltűnnek. Lehet tartani egy ideig, nem tudom meddig, azt nyilván régebb óta házasok tudhatják, de nem elégít meg soha. Nem kapom meg azt belőle, amire szükségem van soha. És szükségem van igenis ezekre a dolgokra. És ez érthetetlen és bonyolult szóval kifejezett vers, ami talán meg fog nyílni mindannyiótoknak, én hiszem, az ezt akarja mondani, hogy Istennek van egy terve, hogy mi egyek legyünk ővele, hogy mi csatlakozzunk ő hozzá, hogy olyan egységben legyünk, ahogy ő egységben van a Szent Háromság többi tagjával. És ez ilyen elképzelhetetlen, tudod, ilyen, értem, először ilyen, milyen ez, hogy nincs veszekedés, nincs irítség, nincs, tudod, 1 Korintus 13 leírja, hogy milyen a szeretet, ami Istenben van. Tudod, ott nincs kérkedés, nincs büszkeség, nincs harag, nincs gonoszság. Tudod, ott van egy olyan kapcsolat, ahol mindezek hiányoznak. És mi ennek az eredménye? Egy teljesség, egy elfogadottság, egy biztonság, amire szükségem van. És az ember keresi a biztonságot. Egyébként ebben nyilvánul meg ez a vágy bennem, hogy szükségem van ilyen kapcsolatra, hogy keresem a biztonságot. És legkönnyebben elérhető, nem biztos, hogy nem mindenkinek legkönnyebben elérhető, de az egyik nagyon közeli eszköz ehhez a pénz, és ugye ezért tud becsapni engem, mert megint ad egy illúziót, hogy biztonságban vagyok. A Biblia mondja több helyen, hiszem a 62. Zsoltárban is például, hogy szaporodnak a javak, hogyha gyűlik a pénz, ne bízz benne, mert becsap, mert így elfogy. Jön egy válság, kész. Esik az árfolyam. Ja. És ezen még egy új elnök se segít. Most Amerikában most tudod, ilyen nagy izé van, hogy az új elnök, majd mindent helyre rak. És amikor jön az Antikrisztus, mi nem mondom, hogy az új amerikai elnök, az nem, valószínűleg nem ő az. Szinte biztos, hogy nem ő az, de amikor jön majd, akkor ezt elhiszik neki az emberek. Ő lesz az, aki mindent rendbe rak, és mindent tudod a helyére állít, és nem lesz több válság, minden gazdaság növekedik, boldogok vagyunk. 7 évig, vagy 3,5 évig igazából. Aztán pedig nem egy ilyen zuhanás jön, hanem egy függőleges esés. Egyik napra a másikra így. Kész. Úgyhogy, hogy jutottunk ide? Ja igen, hogy a pénz, hogy ne bízzunk a pénzben önmagába. Pénz is egy eszköz, és tök jó, ha van. Ja, szokták ezt mondani, hogy pénz nem boldogít, de a jelenléte örömet okoz, meg nem tudom. Az igazi biztonságot nem tudom helyettesíteni ezzel. És ugyanígy egy emberi kapcsolattal sem. Ez a másik, hogy az emberi kapcsolatunkban is nap mint nap csalódunk. Előbb-utóbb, gyakran, ritkábban, egyéntől függ, de csalódunk. És az a kapcsolat, amit Isten ajánl nekünk, az ez, hogy egy csalódásmentes, teljes biztonságban lévő és garantált kapcsolat, amelynek hihetetlen áldásai vannak most. Oké, és most erről az áldásról beszélek, ami már most a miénk, ugye, hogy békességem van, hogy lehet egy olyan biztonságom, amely nem múlandó, nem függ az árfolyamoktól, nem függ a másik ember szeszélyétől. Isten nem ilyen. Isten nem ember, hogy hazudjon, Isten nem ember, hogy meggondolja magát. Jaj, mégsem. Jaj, hülyeség volt, bocsánat, ez a terv. Ti menjetek, tűnés. Nem akarlak látni titeket. Nem. Isten nem ilyen, nem gondolja. Amit ő eltervezett, hiszem Ézsaiás 45 vagy 46-ban van erről szó, azt ő végigviszi, amit ő megtervezett. Már mielőtt megteremtette a Földet, ez az egész meg volt tervezve, és ő végig is fogja vinni, egészen az utolsó pontig. És persze itt, ha majd olvassuk Efézus, felmerülhetnek még egyéb kérdések, hogy akkor most predesztináció van, úgy értem most, Isten eleve megmondta, hogy te ilyen leszel, te olyan leszel, te amolyan leszel, és te pokolra jutsz, te nem. Akkor milyen Isten ez? Nem. Isten nem eleve eldöntötte, Isten eleve tudta. Úgy értem, előre látta, talán ez még jobb szó. Ő előre látta, mi fog történni. Mégis azt mondta, hogy megéri. És az egyetlen mód, hogy hozzám hasonló lényeket teremtsek, ha szabad akaratot adok nekik. És ennek ez a következménye, de még így is megéri. És az egész még így is az ő kegyelmének, a dicsőségének a magasztalására van, ahogy mondja a 6. vers, hogy ő kegyelmes, és hogy ő ezért dicséretet érdemel, és hogy ő ezért tiszteletet érdemel, és az egész tervvel egy jó célja van. Tudod, és mondhatom azt, de hát, tudod, és akkor elkezdhetek így mondani, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és akkor egy dolgot felejtek el, hogy minden tudó vagyok én? Ismerek én minden körülményt, minden változót, minden lehetőséget, ahhoz, hogy én felülbíráljam Istennek ezt az ítéletét? Úgy értem ezt a tervét? Hogy ő szerint ez a legjobb? Szerintem nem ez a legjobb. Szerintem minden embernek a mennybe kéne mennie, és Istennek is ez a vágya, de mégis így rakt össze, és ez a legjobb. Ez a legjobb. És ez lehet, hogy egy kihívó gondolat, egy elgondolkodható, hogy miért így a legjobb, de Isten tudta, és bizonyíték, hogy Isten egy szerető Isten. Tehát oké, erre van bizonyíték, hogy Isten egy szerető Isten. Ő nem gonosz. Ő nem teremt gonoszt. de teremtett szabad akaratú lényeket, minket, akik szabadon lázadhatnak ellen, akik szabadon máshoz mehetnek, azt mondják, te nem kell ezt, Isten, majd én megelégítem magamat, nehogy már te mondd meg nekem, hogy mit csináljak. Tudod, ki vagy te? Na, emberek így gondolkodnak. És elmennek amellett, a tény mellett, hogy ez a könyv, és az, akiről ez a könyv szól, egy olyan személy, aki ezt foghatót nem találhatunk a világban. Sehol. Ugye ez a könyv megjósolja több mint 300 pontos proféciával, hogy mi fog történni Jézus életében. Megjósolja a jövőt, hogy mik fognak történni. És nem ilyen homályos Nostradamuszi jóslatokkal, hanem ugye Dániel 7-ben napra pontosan megjósolja, hogy mikor fog születni Jézus. És hol fog születni, hogyan fog születni, hogy fog meghalni, minden részletet, és mind be is teljesült. És ilyen nincs sehol. Ugye, hogy ilyen könyv nincs még a világon, vagy ilyen jóslatok nincsenek sehol. Az időjárás 3 napra tudjuk max megmondani úgy, ahogy, de még az se biztos. Isten pedig jó előre, évszázadokra előre megmondta, hogy mi fog történni. És látta előre. És bejött eddig. Úgy értem, aminek eddig meg kellett történni, az úgy is történt. És ez egy bizonyíték arra, hogy ez Isten tudja, hogy mit csinál, tudja, hogy miről beszél. Nem egy becsapható Isten, nem egy ilyen emberek által kitalált Isten, mert különben, ha ezt emberek írták, akkor egyszerűen irracionális ezt feltételezni, egyszerűen, mert hogy tényleg előre megmond dolgokat, amik több száz évvel később fognak bekövetkezni, és nem utólag csempészték bele ezeket a könyveket, hanem bizonyíték van rá, hogy ezek akkor íródtak, ez történelem, archeológia. Tehát, hogy ez az Isten, egy megbízható Isten. Jézus Krisztusnak a tanítása volt a legnagyobb hatással a mai kultúrára, úgy értem az elmúlt 20 évszázadra. És a pozitív hatások azok mind ehhez köthetők, hogy ő amiket tanított és amiket elmondott, és egy pszichológus odáig ment, hogy azt mondja, hogy a hegyi beszédben ott van minden alapelv, minden olyan lényeges dolog, amire szüksége van ahhoz, hogy egy ember egészséges életet éljen, értelmes életet. Persze Isten még fokozta és adott nekünk több könyvet hozzá, kifejtette mondjuk így. Úgyhogy Istennek ez a terve, hogy egybefoglaljon mindeneket. Hogy tökéletes egység legyen az örökké valóságban. Örökkön örökké. Köztünk és közte. Azok közt, akik hittek neki, és azok közt. És ő közte, oké. Tehát azok közt, akik hittek neki, és ő közte. És ez a könyv egyébként egy olyan korban íródott, amikor a zsidók azt hitték elsősorban, hogy ők az örökösök, hogy övék ez az egész, hogy ők az egyedüli kiváltságosok, hogy Jézus Krisztus csak az övék, és a messiás csak az övék. De egyértelműen mondja az ószövetségi profécia is, és egyébként az új szövetség is, hogy nem, Isten túlment ezen. A zsidók egy különleges nép, egy kiválasztott nép, és majd kíváncsi leszek, milyen hírek jönnek most Izraelből. Biztos vannak ott izgalmas dolgok, hogy áll a nagy templom, mit tudom én, mit gondolnak kép a zsidók így a messiásról, hogy mikor jön vissza. Hát, tudná valaki valamit? Ezt nem fogják megmondani valószínű, de egy különleges nép, de ugyanakkor Isten azt mondta, hogy ezt a kiváltságot ki akarja terjeszteni minden emberre. És az Jézus Krisztus miatt kiterjedt minden emberre, hogy mindenki kapcsolatba léphet Istennel, mindenki közvetlen kapcsolatba lehet Istennel, nem egy papon keresztül, nem egy gurun keresztül, nem egy médiumon keresztül, nem egy ilyen szellemi tanítón keresztül, akivel csak alfába találkozok, nem, hanem én személyesen, direktbe, közvetlenül mehetek Istenhez, beszélhetek vele, és ez nem csak a zsidók kiváltsága most már, hanem minden emberé, mindenki mehet. És ez volt Isten terve, hogy mindezt egybe szerkessze. Egyébként később, itt a 11. 12. versben Pál beszél magukról, a zsidókról, hogy, kaptak egy örökséget, és hogy ez egy nagy kiváltság számukra, de hogy mindezt ők is azért kapták, hogy Istent magasztalják vele, hogy Istent dicsőítsék vele, nem pedig az, hogy elszállt aggyal osszák az észt, tudod, mindenkinek. Tehát farizeusok, vallási vezetők, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni, tudod, mindenből tizedet kell adni, számold meg, tudod, hány búzaszemet adsz, hány szem cukrot adsz, meg mit tudom én. Itt idáig elmentek, de a lényegről elfeledkeztek. Meg is mondta nekik Jézus, hogy bocs, ti nagyon szuperül csináljátok, amit csináltok, de nem ezt kéne csinálni, nem ez a legfontosabb. Ti a legfontosabbat figyelmen kívül hagyjátok, az, hogy felismerjétek, hogy ő a Messiás, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Mi nekünk pedig ezt, hogy Jézus Krisztus, igen, a Messiás, de nem csak a zsidóké, hanem az egész emberiségé. És hogy az ő terve az, hogy egyek legyünk vele. Ez az, ahol túllépünk a mi 70, 60, 80 évünkön, amit itt a Földön élünk. És egy csomó kérdéshez is választad, hogy miért van ennyi szenvedés itt, miért halnak meg gyerekek. Mi nagyon sok kérdésre. Ha nem is tudsz, lehet 100%-ig megelégítő választ kapni most még, de ha hátralépsz és ránézel az egészre, hogy az emberi élet az nem csak ennyi, hanem az emberi élet az folytatódik. A szellem és a lélek az örökké él, Isten így alkotta meg. Az emberi lélek az örökké élni fog, és ezt tudja is az ember, beleírta a szívébe, Prédikátor 3.4 szerint azt hiszem, vagy 3.9, hogy minden ember tudja, és tudja, hogy van egy örökkévaló sorsa, és különböző vallásokban különbözőként nyilvánul ez meg, de bele van írva a szívünkbe, hogy ez az életünk van, és aztán jön egy pont, ahol történik egy változás, és aztán nem lesz visszaút. A lélek örökké fog élni abban az állapotában majd, ami történt, ahogy döntött, és szeretné Isten, ezt felismernénk. Hogy az életünk az több ennél, mint ami itt van, több ennél a pár évnél. És ha csak ebbe gondolkodunk, akkor szegények vagyunk, akkor nyomorultak vagyunk, akkor mi keresztények vagyunk, a legostobább emberek egyébként. Hogyha csak ebben az életben reménykedünk, hogyha itt akarunk mindent, ha itt akarjuk kivenni az összes jót, az összes tutit, és nem törődök semmivel, csak nekem jó legyen. Tudod, akkor eltévesztem a célt, akkor nem értem a lényeget. Mert itt a célom az, hogy megismerjem Isten, hogy felkészüljek arra, hogy mi lesz majd ezután, és jó döntéseket hozzak, és örökkévaló kincseket gyűjtsek, és ne csak magamnak éljek, hanem törekedjek az egységre, a szeretetre, a megbocsátásra, a kegyelemre. És valahol, tudod, hogyha egy sikeres embereknek a nagy mondásait tanulmányozod, akkor mindegyik ezt fogja mondani, hogy erre jöttünk rá, hogy ezek a fontos dolgok. És nektek is ugyanezt mondja a Biblia, nekem is ugyanezt mondja a Biblia, hogy a legfontosabb dolgok ezek. Tudod, megértettem, hogy mit akart mondani, vagy nem tudom, hogy ezt akartam mondani, a Exupéry, mikor azt mondta, hogy az igazán fontos dolgok azok láthatatlanok. A szemnek láthatatlanok, de a szív számára látható. Most nem tudom pontosan idézni. És hogy igen, hogy ő is rájött erre, hogy a legfontosabb dolgok azokat nem tudjuk megfogni, azokat nem tudjuk magunkkal vinni a halálunk után. A legfontosabb dolgok azok szellemiek, azok a szeretet, a megbocsátás. A napokban küldött át az egyik ismerősöm egy ilyen slideshow-t a Teréz anyáról, hihetetlen, tudod, ilyen gondolatok, amik csak idézetek voltak tőle. Ámulatos, tudod, és hogy volt képes mindezekre, és azt mondta ennyi, hogy szeretet, Isten szeretete tett képessé rá, és az, hogy az emberekben nem csak egy embert láttam, hanem ha jól tettem valakivel, akkor mintha Istennek tettem volna szolgálatot, Istennel tettem volna ugyanazt, azt mondta. És a szeretet tud segíteni az embereken, tényleg. Mert tényleg a legfontosabb dolgok láthatatlanok. És még egyet mond a Biblia, és talán ez az utolsó gondolat, egy 2 Korintus 4-ben, hogy a láthatatlan dolgoknak még egy fontos tulajdonsága van, hogy örökkévalóak. Ezért fontosak is talán, mert soha el nem múlnak. Túl a 70 éven, túl az én életemen, ezek velem jönnek, velem lesznek. A döntéseim, amiket hoztam, azok a vetületei maradnak meg, amelyek ezekre voltak hatással, amelyek, hogy mennyi szeretetet adtam, mennyi szeretetet fogadtam el Istentől, mennyit hittem el abból, amit ő nekem elmondott, mennyit fogadtam a megbocsátásából, mennyit adtam belőle másoknak. Ezek határozzák meg az én életem hosszú távon. És azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb dolgok közül valók. És bátorítalak titeket erre, amivel kezdtük is, hogy fedezzétek fel ezeket, hogy mik a legfontosabb dolgok. És minden nap gondolkodj róla, legalább egy kis időt, nem mondok idők, keretet, fél órát, egy órát. Oké. És azt hiszem, akkor ennyi. Befejezzük. Köszönöm a figyelmeteket. Még egy imát mondjunk el a legvégén. Azokért is, akik hallgatják majd ezt a felvételt. Drága mennyei atyám, köszönjük, hogy te kijelentetted ezeket a titkokat nekünk, hogy te terved az, hogy minket örökbe fogadj és egybeszerkesz, és ugyanolyan pozíciót adj nekünk, mint amilyen pozíciója Jézusnak van a Szent Háromságban. Fel se tudjuk fogni, Uram, de azt tudjuk, hogy az életünk az több, mint ez a pár év, és szeretnénk látni a legfontosabb dolgokat. Adj bölcsességet, hogy ezt felismerjük, Uram, a mindennapokban. Te állíts meg, hogyha megyünk a rossz irányba. Te taníts minket, Uram, azokra az igazságokra, amelyek változhatatlanok, amelyek igazak, és segíts felismerni a hazugságokat, segíts megkülönböztetni a hazugságot az igazságtól. És imádkozok azért, hogy ha van itt valaki, vagy ha majd hallgatja valaki ezt a felvételt, és még nem ismeri Jézus Krisztust, még nem hozta meg ezt a döntést, még nem egy ő vele, még nem fogadta el őt, mint urát, mint megváltóját, mint Istenét, akkor ezt egy egyszerű döntéssel megteheti most. És csak erre bátorítalak, hogy tedd meg ezt, hogyha elhiszed mindazt, amit ő mondott, hogy mondd ezt neki csak, hogy köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem, hogy megváltottál, és köszönöm, hogy terved van velem, és hogy a mennyben majd örökké veled leszek, és együtt élünk, és ezen a földön is enyém lehet a kiapadhatatlan szeretet, kiapadhatatlan békesség, a végtelen kegyelem és végtelen megbocsátás. És köszönöm neked ezt. És elmondtad ezt az imát, akkor csak tudd, hogy örök életed van ettől a ponttól fogva, és Istennel leszel az örökké valóságban. Nem kell nélkülöznöd semmit, ami tőle jön. Úgyhogy még egyszer hálát adunk neked mindezekért, atyánk. Te drága nevedben, ámen. Ámen.